66. fejezet. Néró idejében jöttek divatba az esti előadások, melyeket régebben csak ritkán, kivételes alkalmakkor rendeztek a cirkuszokban és az amfiteátrumokban. Az augusztiánuszok szerették ezeket, mert utánuk gyakran reggelig tartó lakomák és kórhelyeketések következtek. Noha a nép torkig volt már a vérontással, mégis mikor híre terjedt, hogy a cirkuszi játékok vége közeledik, és az utolsó keresztények az esti látványosság során véreznek el, megszámlálhatatlan tömegek tódultak az amfiteátrumban. Az augusztiánuszok egytől egyig mind megjelentek, hiszen sejtették, hogy nem közönséges előadásról van szó, hanem Cézár elhatározta, hogy különleges tragédiát rendez magának Vinícius fájdalmából. Tigellinus titokban tartotta, hogy milyen kínhalált szántak az ifjú tribunus menyasszonyának, de ez még csak szította az általános kíváncsiságot. Akik valamikor látták Lügiát Plauciuséknál, csodákat meséltek szépségéről. Másokat mindenekelőtt az a kérdés izgatott, hogy valóban látják-e ma Lügiát az arénán, mert a Nerva lakomáján lefolyt beszélgetés fültanúi közül egyesek kétféleképpen értelmezték Cézár szavait. Némelyek úgy vélték, hogy Néró visszaadja, vagy már is visszaadta a leányt Viníciusnak. Eszükbe jutott, hogy Lügia túsz, tehát joga van olyan Isten tisztelni, amilyet akar, és a népjog is tiltja a túsz megbüntetését. Minden nézőn urrá lett a bizonytalanság, a várakozás és a kíváncsiság. Cézár a szokottnál korábban érkezett, és megjelenésekor tüstént megindult a suttogás, hogy bizonyára valami rendkívüli dolog fog történni, mert Tigellinusszal és Vaciniusszal együtt Cassius, a rendkívüli erejű óriás centúrió is Néró társaságában volt, pedig őt Cézár csak akkor szokta magával vinni, ha védelmezőre volt szüksége. Például, ha kedve kerekedett némi éjszakai kalandra a Suburrán, ahol kedvenc szórakozása volt a szagáció, ami abból állt, hogy az útközben elfogdosott leányokat katonaköpönyegen feldobálták a magasba. Az is feltűnt, hogy az amfiteátrumban is bizonyos óvintézkedések történtek. A pretoriánus őrséget megerősítették, s parancsnokuk most nem a centúrió, hanem Subrius Flavius tribunus volt, akiről mindenki tudta, hogy vakor ragaszkodik Néróhoz. Mindezekből kitűnt, hogy Cézár minden eshetőségre biztosítani akarja magát Vinícius kétségbe esett dürohama ellen, s ez még jobban felajzotta a kíváncsiságot. Minden tekintet feszült figyelemmel szegeződött arra felé, ahol a szerencsétlen szerelmes ült. Vinícius sápat volt, homlokát verejtékcseppek borították, ő sem tudott semmi biztosat, akár csak a többiek, de a lelke mélyéig nyugtalan volt. Petronius maga sem tudta pontosan, mi készül, nem szólt hát neki semmit, csak mikor Nervától hazatért, kérdezte meg, hogy elkészült-e mindenre, és ott lesz-e az előadáson. Vinícius mindkét kérdésre igennel felelt, de azért végigborsódzott a háta, mert feltételezte, hogy Petronius nem ok nélkül kérdi ezeket. Ő maga egy idő óta már csak félig élt, maga is belemerült a halál gondolatába, és Lügia számára is elfogadta a halált, hiszen mindkettőjük számára az jelentette a felszabadulást és a menyegzőt egyaránt. De most rádöbbent, hogy más dolog messziről látni a végső pillanatot, mint csendes elalvást, és megint más elmenni, hogy végignézze az életénél is kedvesebb lélek kínszenvedését. Minden eddig elszenvedett fájdalma újra felsajgott lelkében. Elaltatott kétségbeesése ismét felsikoltott, és elfogta a régi vágy, hogy Lügiát bármi áron megmentse. Reggel óta igyekezett bejutni a kunikulumokba, hogy megállapítsa, vajon Lügia ott van-e, de pretoriánusok őriztek minden bejáratot, és oly szigorú parancsuk volt, hogy még az ismerős katonák szívét sem lehetett meglágyítani, sem kéréssel, sem arannyal. Vinícius úgy érezte, a bizonytalanság megöli, még mielőtt az előadást látná. Valahol a szíve mélyén még ott pislogott a remény, hogy Lügia talán nincs is az amfiteátrumban, és ő feleslegesen aggódik miatta. Néha minden erejéből ebbe a reménybe kapaszkodott. Elgondolta magában, hogy a Krisztus magához vehette volna őt a börtönből, de azt nem tűrheti el, hogy a cirkuszban vessék kínhalálra. Azelőtt már minden tekintetben belenyugodott Krisztus akaratába, most azonban, hogy a kunikulumok ajtajától elutasítva visszatért az amfiteátrumba, s a reálszegeződő kíváncsi tekintetekből megértette, hogy a legborzalmasabb sejtés is valóra válhat, lelkeményén szinte fenyegetésszerű szenvedéllyel kezdett Krisztushoz könyörögni, hogy mentse meg őt. Te megteheted, ismételgette, görcsösen ökölbeszorítva kezét. Te megteheted. Ezelőtt nem is sejtette, hogy ez a pillanat ilyen borzalmas lesz, ha valósággá válik. Most, anélkül, hogy tudta volna, mi történik vele, az volt az érzése, hogyha meglátja Lügia kiszenvedését. Minden szeretete gyűlöletté, minden hite kétségbeesésé válik. És már meg is rémült ettől az érzéstől, mert félt megsérteni Krisztust, akitől irgalmat kért és csodát várt. Már nem Lügia életért könyörgött, már csak azt kívánta, hogy hagyjon meg, mielőtt kihurcolnák az arénára. És a fájdalom mérhetetlen mélységeiből ismételgette lelkében, legalább ezt ne tagad meg tőlem, és én még jobban foglak szeretni, mint eddig. Végül gondolatai úgy száguldoztak, mint a vihartól űzött hullámok. Felébredt benne a vérszom és a bosszú vágy. Őrült vágya támadt, hogy Cézárra vesse magát, s itt a nézők szeme láttára megfojtsa, de ugyanakkor érezte, hogy ez a vágy sérti Krisztust, és parancsolatainak megszegését jelenti. Időnként átvillant még agyán a remény, hogy egy könyörületes, mindenható kéz még jóra fordíthat mindent, amit a lelke úgy reszket. De minden felvillanás nyomban el is enyészett a végtelen keserűségben, hogy ő, aki egyetlen szavával lerombolhatta ezt a cirkuszt, és megmenthette Lügiát, íme elhagyta őt, bár Lügia bízott benne, és tiszta szíve minden erejével szerette. S gondolatai tovább szövődtek, hogy Lügia most ott fekszik a sötét kunikulumban betegen, védtelenül, elhagyatva, az elállatiasodott durva fegyőrök kénye kedvének kiszolgáltatva, talán már az utolsókat lélegzi, neki pedig itt kell várnia tanástalanul ebben a borzalmas amfiteátrumban, és nem tudja, milyen kínokat szánnak Lügiának, és mit pillant meg a következő percben. Végül is, miként a mélységbe zuhanó ember mindenbe belekapaszkodik, ami a szakadék partján nő, ő is két kézzel ragadta meg a gondolatot, hogy Lügiát csak is hittel mentheti meg. Hiszen már csak ez az egyetlen útja maradt. Hiszen Péter azt mondta, hogy hittel a földet is ki lehet mozdítani alapjából. Magába szállt tehát, elnyomta kétségeit, egész lényét bezárta ebbe az egyetlen szóba. Hiszett, és várta a csodát. De miként a túlfeszített húrnak el kellett pattannia, őt is letörte ez az erőfeszítés. Arca halott sápat lett, és teste megmerevedett. Ekkor arra gondolt, hogy könyörgését meghallgatták, mert íme meghal. Úgy érezte, hogy Lügia is biztosan meghalt, és Krisztus így veszi őket magához. Az aréna a nézők megszámálhatatlan sokaságának fehér tógái, az ezer meg ezer lámpa és fákja fénye mind egyszerre eltűnt a szeme elől. Ez az erőtlenség azonban nem tartott sokáig. Hamarosan felébredt, jobban mondva felébresztette a türelmetlen nép topogása. Beteg vagy, mondta Petronius, vitesd haza magad. És ügyet sem vetve rá, mit szól majd ehhez Cézár, felállt, hogy Vinícius karon fogja, és vele együtt távozzék. Szíve megtelt részvéttel, de kibírhatatlan bosszussággal is, hogy Cézár smaragdján át Vinícius figyeli, és nagy kedveléssel tanulmányozza fájdalmát, talán, hogy majd hangulatos verset írjon róla, s kivívja vele a közönség tapsát. Vinícius megrázta fejét. Itt az amfiteátrumban meghalhatott, de kimenni nem bírt volna, hiszen bármely percben megkezdődhetett az előadás. És valóban, ebben a pillanatban a város prefektusa a földre dobta vörös kendőjét, és eljárre Cézár emelvényével szemben megcsikordult a kapu, és a sötét nyílásból Ursus lépett ki a fényesen megvilágított arénára. Az óriás hunyorgott, nyilván bántotta szemét az aréna fénye, aztán a középre ment, és szétnézett, mintha azt keresné, mivel kell megbirkóznia. minden Augustianus, sőt a nézők túlnyomó része is tudta, hogy ez az, aki Krotont agyonszorította. Láttára tehát minden padsor felmarajlott. Rómában volt elég gladiátor, akinek termete jóval meghaladta a közönséges emberek méretét, de ilyen óriást még sosem láttak a Quirisek. Az emelvényen a Cézár mögött álló Cassius hozzá képest törékeny emberkének látszott. A szenátorok, a vesztaszűzek, Cézár, az Augustianusok és a nép a hozzáértő cirkuszlátogatók elragadtatásával szemlélték fatörzsnyi lábszárait, két egymás mellé illesztett pajshoz hasonló domború mellét és herkulesi karjait. A moraj percről percre erősödött. E tömeg nem ismert nagyobb élvezetet, mint az ilyen izmok játékában gyönyörködni, mikor azok a küzdelem hevében megfeszülnek. A moraj kiáltásokban csapott fel, és lázas kérdések röpködtek. Hol az a nép, amely ilyen óriásokat terem? Ursus pedig ott állt az amfiteátrum közepén mezítelenül, inkább egy kőkolosszushoz hasonlított, mint emberhez. Barna arca elmélyült, de egyúttal szomorú is volt, és az üres aréna láttára gyermeki kék szemét álmélkodva emelte hol a nézőkre, hol Cézárra, hol a kunikulumok rácsára, ahonnan hóhérjait várta. Mikor az arénára lépett, szívét még egyszer utoljára megdobogtatta a remény, hogy hát ha mégis a kereszt halál vár rá. De mikor nem látta sem a keresztet, sem az előkészített gödröt, elgondolta, hogy bizonyára nem méltó ő ekkora kegyre, s más halállal valószínűleg vadállatok agyaraitól kell elpusztulnia. Védtelen volt, és eltökélte, úgy hal meg, ahogyan a bárány követőihez illik, nyugodtan és türelmesen. Közben még imádkozni akart a megváltóhoz, letérdelt hát az arénán, kezét összetette, és tekintetét a cirkusz felső nyíláson át beragyogó csillagokra emelte. Ez a magatartás már nem tetszett a tömegnek. Megelégelték azokat a keresztényeket, akik úgy mentek a halálba, mint a birkák. Tudták, hogy ha ez az óriás nem fog védekezni, a látványosság füstbe megy. Itt-ott pisszegés hallatszott. Némelyek a mastigophorusoknak kiabáltak, akiknek az volt a feladatuk, hogy korbáccsal biztassák a harcolni nem akarókat. De csak hamar csend lett, mert senki sem tudta, mi vár az óriásra, és hogy nem kíván-e majd küzdeni, ha szemtől szemben kerül a halállal. Nem is kellett sokáig várni. Egyszerre megharsant a résztrombiták fülsiketítő hangja, erre kinyílt a cézári emelvénnyel szemben levő rács, és a bestiáriuszok kurjongatásai közepette az arénába rontott egy szörnyű germán bölény, fején egy mezítelen női testtel. Lügia! Lügia! Kiáltotta Vinícius. Azzal haját két halántékán megmarkolva összegörnyett, mint aki a kés pengéjét vagy a láncsa hegyét érzi testébe hatolni, és horkoló, állati hangon hörögte. Hiszek, hiszek, Krisztusom, tégy csodát! Azt sem érezte, hogy Petronius a pillanatban fejére borította tógáját. Azt hitte, a halál vagy a fájdalom vette el szemevilágát. Nem nézett, nem látott. Rettenetes űrt érzett maga körül. Fejében egyetlen gondolat sem maradt, csak a szája ismételgette szinte tébolyultan. Hiszek, hiszek, hiszek. Az amfiteátrum egyszerre elnémult. Az augustianusok egy emberként ugrottak fel helyükről, mert az arénán valami rendkívüli dolog történt. A halálra szánt, alázatos Lügius, amint megpillantott a király kisasszonyát a vadállat szarvain, úgy ugrott fel, mintha tűz égette volna meg, és előrehajolva a rézsút rohant a vadállatnak. Valamennyi torokból az ámulat rövid kiáltása tört elős, azután néma csend lett. Közben a Lügius egy szempillantás alatt elérte a nekivadult bikát, és megragadta a szarvát. Nézd! Kiáltotta Petronius, letépve a tógát Vinícius fejéről. Az ifjú felemelkedett, hátravetette halott halvány arcát, s tétova üveges szemmel merett az arénára. Minden mellben elhalt a lélegzet. Az amfiteátrumban a légy szárnya is hallatszott. Az emberek nem akartak hinni tulajdon szemüknek. Mióta Róma, Róma, ilyent még sosem láttak. A Lügius szarvánál fogva tartotta a vadállatot. Lába bokán felül fúródott a homokba, Háta meghajlott, mint a megfeszített íj, feje eltűnt vállai között, karján az izmok úgy kidagadtak, hogy a bőrt majd kirepesztették, de a bikát megfékezte. Ember is, állat is mozdulatlanságba dermedt, a nézők azt hihették Herkules vagy Tézeusz hőstetteit ábrázoló képet vagy kőbevésett szoborcsoportot látnak. De ebből a látszólagos nyugalomból kiérzett az egymással küzdő két erő rettenetes feszültsége. A bőlény lábai szintén a homokba fúródtak, sötét, bozontos teste úgy összehúzódott, hogy olyan volt, mint egy óriási golyó. Melyik merül ki hamarabb? Melyik esik össze előbb? Ez volt most a kérdés, mely a viadalokban gyönyörködni tudó nézők szemében e pillanatban fontosabb volt, mint saját sorsuk, mint egész Róma minden világuralmával együtt. Ez a Lügius most félisten volt számukra, méltó a tiszteletadásra és arra, hogy szobrai legyenek. Még Cézár is felállt helyéről. Ő és Tigellinus hallottak Ursus rendkívüli erejéről, szándékosan rendezték hát ezt a látványosságot, és gúnyosan jegyezték meg egymás között. Győzze hát le a krotonölő a bölényt, amelyet mi választunk ki számára. Most azonban ámulva nézték az elébük táruló képet, mintha nem hinnék, hogy az valóság. Az amfiteátrumban voltak, akik felkapták a kezüket, és ilyen helyzetben maradtak. Másoknak verejték lepte be a homlokát, mintha ők küzdöttek volna a bölénnyel. A cirkuszban nem hallatszott más nesz, mint a lámpák sercegése és a fáklyákról aláhulló apró széndarabok zizegése. A nézők torkának adta hang, ellenben szívük oly hevesen dobogott, mintha szét akarta volna vetni a mellüket. Mindenki úgy érezte, hogy már egy örökké valóság óta tart a harc. És ember és állat még mindig ott állt, rettenetesen nekifeszülve, mintha a földbe gyökereztek volna. Ekkor az arénából nyögésszerű kurta ordítás hallatszott, utána minden torokból felszakadt a kiáltás, aztán megint csend lett. Az emberek azt hitték álmodnak. Íme a bika szörnyű feje kezdett elfordulni a barbár vasmarkában. A Lügius arca, nyaka és karja bíborvörös lett, s háta még jobban meghajlott. Látszott, hogy emberfeletti erejének maradványait szedi össze, de már nem bírja sokáig. A bölény egyre tompább, rekedtebb, fájdalmasabb bőgése egybefolyt az óriás mellének süvöltő zihálásával. Az állat feje egyre jobban kicsavarodott, és szájából kifordult hosszú, tajtékos nyelve. Még egy pillanat, és a közelben ülők fülét megütötte egy hang, mint a csontok recsenése, aztán a vadállat halálosan kitekert nyakkal zuhant a földre. Ekkor az óriás egy szempillantás alatt leoldotta a kötelet az állat szarvairól, és a szüzet karjára emelve hangosan lihegett. Arca elsápadt, haja csapzott volt a verejtéktől, vállát és karjait, mintha vízzel öntötték volna le. Egy darabig úgy álltott, mintha nem volna öntudatánál, de aztán felvetette tekintetét, és a közönségre nézett. Az amfiteátrum őrjöngött. Az épület falait megreszkedtette a tízezerekre menő tömeg ordítása. A látványosságok megkezdése óta nem emlékeztek ilyen lelkesedésre. A felsőbb sorok közönsége kezdett lefelé nyomulni, és összezsúfolódott a padsorok között, hogy közelebbről láthassa a Herkulest. Mindenfelől kegyelmet követelő, szenvedélyes, makacs hangok hallatszottak, amelyek végül is egyetlen általános kiáltássá olvadtak össze. Az óriás egy csapásra Róma első embere, és ennek a fizikai erőt annyira szerető népnek szeme fénye lett. Ő is megértette, hogy a nép kegyelmet és szabadságot követel számára, de neki nem csak magára volt gondja. Egy darabig körülnézelődött, aztán a cézári emelvényhez lépett, és a leány testét kinyújtott karján ringatva, felvetette könyörgő tekintetét, mintha azt mondaná, rajta könyörüljetek, őt mentsétek meg, én ezt ő érte tettem. A nézők pontosan megértették, mit kíván. Az ájút leány láttára, aki a Lügius roppant teste mellett kisgyermeknek látszott, nagy megindultság vett erőt a tömegen, a lovagokon és a szenátorokon egyaránt. A leány apró, mint egy alabástromból metszett alakja, ájultsága és a rettenetes veszedelem, amelyből ez az óriás kimentette, végül pedig szépsége és a Lügius hűséges ragaszkodása megindította a szíveket. Egyesek azt hitték, hogy az atya könyörög irgalmat gyermeke számára. Hirtelen felcsapott a szánalom lángja. Elég volt már a vérből, elég a halálból meg a kínokból is. Sírástól elcsukló hangok követettek kegyelmet mindkettőjük számára. Közben Ursus körben járt az arénán, és a leányt karján ringatva, tekintetével és mozdulataival könyörgött életéért. Ekkor Vinicius felugrott helyéről, átugrott a korláton, mely az első helyet az arénától elválasztotta, odafutott Lügiához, és tógájával betakarta a leány mesztelen testét. Aztán mellén felszakította tunikáját, feltárta az arméniai háborúban kapott sebek nyomait, és kezét a nép felé nyújtotta. Erre a tömeg lelkesedése az amfiteátrumban minden eddig látottak mértékét felülmúlta. A csőcselék toporzékolt és üvöltött. A kegyelmet követelő hangok már szinte fenyegetőek voltak. A nép most már nem csak az atlétát vette pártfogásába, hanem a szűzet, a katonáért és kettőjük szerelméért is kiállt. A nézők ezrei haragtól villogó szemmel és összeszorított ököllel fordultak Cézár felé. Néró azonban húzódozott és habozott. Viníciust nem gyűlölte ugyan, és Lügia halála sem volt fontos neki. Mindazonáltal jobban szerette volna a leány testét a pika szarvától felszaggatva, vagy vadállatok fogaitól széttépve látni. Kegyetlensége, elfajzott képzelete és fajtalan szenvedélyei egyaránt gyönyörűséget találtak az ilyen látványokban. És íme a nép most meg akarta fosztani ettől. E gondolatra hájas arcán megvillant a harag. Hiúsága sem engedte, hogy a tömegek akaratának engedjen, de vele született gyávasága miatt félt ellenkezni vele. Körülnézett hát, hogy legalább az augusztiánuszok között nem látta-e a halál jeléül lefelé fordított ujjakat, de Petronius felemelt kézzel szinte kihívóan nézett a szemébe. A babonás, de minden nemes felbuzdulásra hajlamos Vestinus, ki a szellemektől félt ugyan, de az emberektől nem, a kegyelem jelét mutatta. Ugyanezt tette Sévinus szenátor, Nerva, Tullius Senecio, meg Ostorius Scapula, a híres vénhadvezér is, ugyanezt Antistius, Piso és Vetus, Crispinus, Minucius Termus, Pontius Telesinus, valamint a legtekintélyesebb, a nép előtt köztiszteletben álló Thrasea is. E látványra Cézár a megvetés és sértődöttség kifejezésével vette el a szemétől a smaragdot, Tigellinus pedig, akinek fontos volt, hogy Petroniusnak borsot törjön az orra alá, hozzáhajolt, s így szólt. Ne engedj, isteni Cézár, itt vannak a pretoriánusaink. Erre Cézár odafordult, ahol mindez idáig odaadó híve a szigorú Subrius Flavius parancsnok volt a pretoriánusok fölött, és ott valami rendkívüli dolgot látott. A vén tribunus fenyegető arca könyben ázott, és kezét magasra tartotta a kegyelem jeléül. Közben a tömeg már dühöngeni kezdett. A topogó lábak alól felszálló porfelhő elhomályosította az egész amfiteátrumot. Az általános zajból kihallatszott egy-egy kiáltás. Rőtszakálló! Anyagyilkos! Gyújtogató! Néró megijedt. A cirkuszban a nép volt a mindenható úr. Az előző Cézárok, különösen Caligula, néha megengedték maguknak, hogy a tömeg akaratával dacoljanak, de ez mindig zavargásokra vezetett, melyet néha vérontás lett a végük. Néró helyzete azonban más volt. Először is, mint komédiásnak és énekesnek szüksége volt a nép kegyére, azután a maga pártján akarta őt tudni a szenátus és patríciusok ellen, harmadszor pedig Róma égése után minden erejével azon volt, hogy a tömeget megnyerje magának, és haragját a keresztények ellen fordítsa. Végre megértette, hogy tovább ellenkezni veszedelmes lenne. A cirkuszban kirobbanó zavargás átterjedhet egész Rómára, és beláthatatlan következményekkel járhat. Még egy pillantás vetett Subrius Flaviusra, Sévinus Centurióra, a szenátor rokonára meg a katonákra, és mindenütt összeráncolt szemöldököket, megindult arcokat, meg a reálszegezett tekinteteket látva, ő is megadta a kegyelem jelét. Erre kirobbant a mennydörgésszerű taps az amfiteátrum legfelső sorától le egészen az aljáig. A nép most már biztos volt az elítéltek élete felől, mert ettől a pillanattól kezdve az ő védelme alatt állottak, és maga Cézár sem merte volna őket többé bosszújával üldözni.